Értékmegőrző Szabad Egyetem. Tarján Tamás előadását közvetítjük.
Tisztelt hallgatóság! Bizonyára nagyon sokan őriznek emléket a Sörgyári Kapricsó című filmről, amelyben a hősnő hajának a rohamszerű levágatása egy lázadó gesztus eredményeképpen a megrövidítéssel jár együtt, illetve például a bútorok lábának a lefűrészelése is megrövidítés, csonkítás. Jirzsi Menzel a rendező, és a neve szerint is Isten ajándéka Bohumil Hrabál az író, azonban ebből nem a csonkítás, a rövidítés eseményére, hanem arra tették az erős hangsúlyt, hogy minden defloreálás, minden ártatlanságnak, minden érintetlenségnek az elvesztése valójában floreálás is történik általa valami virágba borulás, valami kedvező, hát a csonkítást, a fogyatkozást föl lehet fogni éppenséggel a másik oldaláról is. Ahogyan Tandori Dezső, aki fontos szerepet fog kapni a mai néhány perces előadásban, mondja a Körjáró Ballada című versének az utolsó szakaszában, vagyis az ajánlásban, hogy ajánlom balladám a körnek, mely a napot viszi az égen, mely ha néha kissé legörbed, csak meg is tágul észrevétlen, nagy közönsége, itt vagyunk, mondhat ennél bárki többet, kik tudunk, lemaradozunk, hol a tűnők tovább pörögnek. Tandor itt a munkásságom, vagy egyetemi kísérleteim, tanítás próbáim 40 éve során nagyon sokszor kötötték olyképpen hozzám, vagy engem inkább ő hozzá, hogy álltam mögött, azt mondták, hogy hát megszállott tandorista lennék. Ebben van is valami igazság, ezért engedem meg magamnak többek között, hogy a mai alkalommal többször is az ő példájára hozzakodjam elő, de nem csupán az övével. Egyébként, amit mondok, az néhány kedves és örömmel fölismert régi tanítványomnak bizonyos argumentáló szemelvényekben régebbről ismerős lehet, de valójában egy felkérésre idén indított tanegységem jövő évi egyik órájának a vázlata, tehát ezt majd egy év múlva kellett volna megtartanom. Miről van szó? Az előadás címéül választott három szóról van szó, a poez, próz és epi szavakról, és ennek a szócsaládnak, ennek a csonkolt, rövidített szócsaládnak a rokon szavairól. Nyilvánvalóan mindenki fölismeri, hogy három irodalmi, most mondjuk így műfajnak a nevét rövidíti meg a szavak használója, poézis helyett poest, próza helyett prózt és epilógus helyett epit mond valaki. Egyébként a poesz szó, Tandori Dezső egyik költeményének a címe, erre részletesebben ki fogok térni. Próznak Orbán János Dénes nevezi a Vajda Albert Csütörtöket mond című kötetének az írásait, az epi pedig Turci István a Változás memóriája című könyvében az epilógust helyettesíti. De folytathatnám tovább ezt a szócsaládot, amelynek a létmódjáról, értelméről beszélnék néhány percet. Például jóval korábban, amikor Petri György egy vershármas, a Sárb Ódler vershármas első darabja fölé odaírta, hogy imp, akkor ő az imp potenciától, az imp impressionizmuson keresztül egy műfajig, az impromptűig sok mindent mondott, illetve nem mondott. Miről van itten szó? Egyébként a prózt Parti Nagy Lajos is használja a Halk Talmi vers az Irodalom házához című versében, Nagy Dunnazsák a próz mondja, és ez a vers azért lehetne egy hosszabb előadásban érdekes, mert ott a csonkolással szemben egy kiegészítő, vagy egyszerre a kiegészítés csonkolás poétikája mutatkozik. Ugye emlékszenek arra, hogy amikor szóba került, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum helyén egy irodalomháza jöjjön létre, akkor annak az alapkő felbocsátását Parti Nagy Lajos egy verse végezte, és ebben a versben írta azt, hogy olyan házat képzel el, amelyben az irodalom füsttől, szépelg, kosztol, aranylik, otlik és babicslik. Itt nyilvánvalóan, miután úgy kezdődött, hogy füsttől, és úgy végződött, hogy babicslik, óhatatlanul a két sor hat költő nevének a kompilációjából létrejön egy füstlik, füstöl a kémény, egy füst és lik szó, hát mit tudom én, képzel vagy nem. Szóval sok minden megképződhetne, egyszerre úgy, hogy a kosztolányiból kosztol lesz, viszont a babicsból babicslik lesz. De nem akarnék elkanyarodni, hiszen a példáknak a száma nagyon nagy, és éppen azért reprezentálhatja ez a három szó az összes többi kínálkozó példát. Mit látok én ebben a jelenségben? Azt gondolom, hogy nem feltétlenül a posztmodern lefolyásához köthető módon, de azáltal mindenképpen serkentve ebben a típusú műfajnév csonkoló gesztusban is megjelenik a mindenhatóságáról, jókedvében vagy nem jókedvében, írói omnipotenciájáról lemondott szerzőnek az a gesztusa, hogy az általa művelt mesterségnek a megjelenéseit, műfaji kifejeződéseit, létforma öltéseit, mint egy lekicsinyíti, infantilizálja, csonkolja, rövidíti, játéktérbe helyezi. Ha már a játéktér olyan kiváló műszó lett, akkor legyünk játékosak ennek a játéktérnek a felidézésében. Éppen ezt a három szót azért választottam ki, mert a háromból kettőben ott van a póz. Megjátszom magam, ne higgyétek el teljes mértékben. Ugye a poéz olvasható póznak egy sajátos, akár idegen nyelvi, akár távirati kis tiklivel, a prózban egyetlen betűnek, hangnak a beiktatásával, vagy kiiktatásával már meg is szüntethető lenne a póz szónak a jelen nem léte, és ugyanígy folytathatnám tovább, egészen odáig, hogy ugye nem feltétlenül ennek a pozőrségét akarom én itt hangsúlyozni, hanem azt a tény, hogy az író, a szerző, amikor ezeket a rövidített műfaji megnevezéseket használja, egyelőre csak a műfaji megnevezések rövidítéséről beszéltem, akkor minden esetben a műfajokhoz, illetve magához, a hivatásához és a saját alkotó személyéhez való viszonyt is kérdőjellel látja el, illetve egy ironikus erőtérben jeleníti meg. A lehetséges példákat, tehát hogy még milyen ilyen csonkolásos példák lennének műfajokra vonatkozóan, a szagába 20-as, 25-ös számig szaporítani tudnám. Itt jegyzem meg, mielőtt az egyetlen igazán konkrét példámra, a poézre rátérnék, itt jegyezném meg, hogy természetesen csonkolni például tulajdonneveket is lehet, és ha Tandori Wittgenstein helyett Wittit mond, és rögtön már a kicsinyítőképző i látszik a szó végén lenni, abban a szempillantásban egy kisbetűvel irandó, kis duplavével irandó Witti műfajt is teremt, másfelől pedig Wittgenstein filozófiai hátországát és szoborszerűségét, mint egy lehozza a Lánchíd utca 23 és a Dunapart szintjére, kicsinyít rajta. Ezeket a példákat valóban itt nem szaporítanám, mindössze két olyan jelenségről szólnék, amelyek ezt a látszólag, tehát rövidítő, kicsinyítő, szegényítő, poétika értelemben alulretorizáló, depoetizáló, vicces, az irodalmiság magasrendűségét, mint egy visszavevő gesztust ellenpontozzák. Az egyik ilyen gesztus, hogyha megfigyeljük, minden olyan szöveg, amelyik bejelenti saját szövegszerűségének a megszokottnál, a várhatónál, a konvencionálisnál, az igényeltnél alacsonyabb rendű költőiségét, művésziségét, irodalmiságát, meglepő módon elkezd fölfele dolgozni a művésziség, a megformáltság szándéka tekintetében. Ha megnézzük, akkor ugye a sok tekintetben léha szerzőnek mondható Orbán János Dénes, aki nem megy a szomszédba egy kis, hát maradjunk a léhasság kifejezésnél, az egyszerűség kedvéért, éppen a Próz című kötetében, amelyben remek Csárd Géza paródiát, de egyben a paródiánál többet, mert a modernitásban jellemző önállósult, a parodikumot nem a paródia műfaj keretei között megjelenítő prózaszöveget nyújt, szinte minden egyes szavára ügyel. Nem, hogy próz írna, hanem prózát ír, nagyon prózát, abszolút prózát, prózát, mint hogyha csak úgy prózát írna. Ez a sajátos gondosság egyébként abban is kifejeződik, és ez tulajdonképpen a második következménye lesz a előbb mondottnak, nevezetesen az írói felügyeletnek a még szigorúbb, még pontosabb, a kidolgozásnak a még fegyelmezettebb voltára, hogy maga a módszer, amely ugye alulretorizál, alulstilizál, amely a műfajtól megvonj bizonyos polgárjogokat, műfajoktól, illetve mindattól, amit rövidít, amit csonkol, amit szegényíteni látszik, az egyben rangjában meg is tudja emelni. Nagyon érdekes módon ez a csonkoló, rövidítő, poézis közelítő, a poézist így közelítő eljárás, ugye a leggyakoribbnak Parti Nagy Lajosnál és Kukorelni Endrénél, a két jó barátnál tételezhető. Hát ugye a jó barát szót ironikusan értem, de mindesetre sokszor valamilyen okból egymás mellett látjuk őket, és tagadhatatlan, hogy van egy olyan irodalmi közvélekedés, amely kettejükre ráhúzta, hogy egy-kettedes magyar nyelviséggel dolgoznának. Vagyis az iskolában szinte értékelhetetlen, még Kosztolányi nyelvédő szeme számára is bizony esetleg kritikai tárgyat jelentő módon írnak. Most éppen azokat a szövegeket. Például Kukorelli Endrének egy ilyen csonkolásos módszerrel létrehozott ár szonett koszorúját, hogyha szemügyre vennénk, akkor azt a tapasztalatot szereznénk, hogy 5/6-os magyar nyelven beszélnek. Egy olyan már nem osztályozható, majdnem csillagos magyar nyelvet hoznak létre a rontott magyar nyelvnek a stádiumában, amelynek a leírásához új iskolai kategóriák kellenének, illetve inkább meghalló fül, amely képes ennek az esztétikai értékét, ennek a nyelvi szokatlanságát, mint új értékek hordozóját megszokni. Elfogadni, még meg nem szokni, csak elfogadni. Remélve, hogy valami egy-két percet én is meg tudok takarítani a tisztelt szervezőknek, valóban nem tennék egyebet, mint futólag kiemelném a Tandori versnek, a Poez című Tandori versnek az első szakaszából azt a néhány sort, amelyet egyébként is nagyon szeretek mondogatni, mert nagyon fontos példának látom arra, hogy a Felező 8-as klasszikus beszédében, amit mindenki azonnal a maga számára ismerősnek szokott elkönyvelni, és majd, hogy nem népköltészeti domestikálással tud a sajátjának, micsoda fineszes dolgokat lehet egy olyan cím alatt, hogy Poez, létrehozni. Ahol tehát a címben valami nagyon fontos orvosi művelet, egy specifikus műtétnek a nyoma van jelen, és a cím ejthető Poez, ez Po, hiszen Edgar Allan Poe versének a fordítása közben írja Tandori a Poez című versét, ejthető úgy, hogy póz, visszalátható bele a poézis, és így tovább. Egyébként, amikor Tandori Edgar Allan Poe-t fordította, akkor emlékeznek rá az Európa Kiadó tudós szerkesztője, a később politikusi pályára lépett Katona Tamás, kénytelen volt megjegyezni, hogy a fordítások jobbak, mint az angol eredeti, ami azt jelenti, hogy Tandori nagymértékben meghamisította ezeket a verseket. Akik tudnak angolul, tudják, hogy mi a különbség a king és a queen, a király és a királynő között. Nem sok, attól függ, hogy melyik van ugye uralmon, mert a himnuszba kell egy kicsit, hogy kitóvjon az Isten. Ez egy egyszerű gender változtatás, ahogy jön, mindaddig, amíg semleges nemű király nem lesz Angliában. De a dolog lényege itt az, hogy magyarban a queen szó nagyon jó rímhívó szó, a kin, kín és egyéb szavakra, míg a king egy kicsit lomha szó. Tehát Tandori cserélt egy nagyon szépet, ezen kívül pedig ugye Poe-nak a neve az Ellen személynév, a maga allanjával, a női ellent, és annak ellenében, allant az ellen, ellenében is létre tudta hívni, vagyis olyan játékokat generált, amely játékokról szegény Edgar Allan Poe akkor nem szerzett tudomást, és remélhetőleg csak alkoholmámorban jutottak el hozzá. Hogy is kezdődik ez a vers? És akkor már csak egy-két percre kérem a türelmüket. Ugye sokan emlékezhetnek rá, fordít a magyar mester, a fordítás műveletét mint egy munkanaplóba sűríti, ez a munkanapló azután át fog menni a ballada műfaj keretei között egy igen keserű magyarságvallomásba. Ezzel én már nem foglalkozom, csak annyit, hogy a vers elkezdi magát mondani, legyen velem, ha kérhetem, Edgar ellen, ugye megvár, ha oda len, ha oda fenn, no már, ha nem, ellen Edgar. És aztán utána következik, hogy már látja nem sormetszetem. Hát, hogy mit cimborák kollégák, hát magának mondjam, hogy mit csinálok én itt? Hát megértjük mi egymást két szóból. Persze akkor értjük meg egymást két szóból, ha maga tud magyarul, kedves Edgar ellen, hiszen ez a legyen velem, ha kérhetem, ez csak akkor szólal meg Poe-ul, ha magyarul Poe, vagyis hogyha a kár szó és a soha már szó a fordításból visszacseng az Edgar károgásába, és a megvárnak a káromgásába. Poez, csonkolt poézis, rossz bőrbe vagyok, fordítok, nincs kedvem írni, ez az egész egy nagy... Maga már milyen jó, ha odalán, ha odafent, de legalább a túlvilágon, én sajnos még itt. Szóval egy ilyen kesernyés munkapanasz, de elkezdi mondani, Tandori, legyen velem, ha kérhetem, Edgar ellen, ugye megvár, ha oda len, ha oda fenn, no már, ha nem, ellen Edgar. Ha megnézzük, ugye ezek a felezhető sorok, a felezés után négyes szótagos bokrokban, csoportokban is elkezdenek önmagukkal az ABAB rímképleten kívül rímelni, legyen velem, ha kérhetem, Edgar ellen. Mindjárt az első háromszor négy szótag rímel egymáshoz. Természetesen a mély hangrendű rímekről, az ás rímekről itt nem is szóltam egy szót sem, mert nincs rá idő. de a legyen velem, ha kérhetem vele, a legyen velem, legyen velem. Két szótagonként rímel. Tandori megkezdi azt a gépezetet, arról már nem beszélek, legyen velem, egy szótagonként is rímel, mert ugyanaz az magánhangzó van jelen benne. Ennél még rafináltabb megoldások is fűzik át a 8 soron keresztül a technikát. Tandori azt mutatja be tulajdonképpen és többek között, hogy miközben henyén két betűvel rövidebben poézis művelő, csak poez művelő, de közben pó művelő, megműveli a pó talajt, és ez pó rámutatással dolgozik, aközben a látszólagos henyesség kellős közepén sokkal mélyebben, sokkal odaadóbban és felszenteltebben dolgozik, amit aztán az utolsó két szakasz, különösen az utolsó távirati nyelven írott befejezése, a fáj szóval összefüggésbe hozott tartalmak fognak kifejezni. Hát gondolom, nem figyeltem, de gondolom, hogy az időm el is szaladt ezzel. Folytathatnám, illetve most kellene igazán ezen bevezetés, ezen prológus, epi és pro, egyszerre epi és pro, most nem tudom, melyik korszakunkban vagyunk, de inkább az epi kornak a szövegei hangoznak itt el. Most kellene egy nagyobb tárházzal előrukkolnom, és hát ezt én Tandorival teszem, és azért a Levél című versével, mert ez egy olyan nagyon jó befejező vers, másfelől van benne egy csonkolt szó, amelyre mindenki rá fog ismerni a vers egy kicsit várat magára, a Medvék minden mennyiségben című kötetből, annak utolsó 53. verseként, tehát minden hétre egy vers, és aztán ez az 53. olvasom föl ezt a mackós medvés korszak tanúsító verset, köszönve a figyelmüket. A Levél. Kedves mackóim, hogyha ti majd öreg-öreg medvék lesztek, vagy hogyan is szokták mondani, a mackó sosem öregedhet, és én már esetleg nem leszek, sőt biztos, hogy nem esetleg. Szóval, ha nem leszek veletek, ugye néha emlegettek. Aznap soha nem képzelhető, hogy mi lesz másnap. Másnap. De ahogy itt ez a hat betű, egyebek is így-így válnak, és már nem a varrott fül mozog, nem a szemről pattan a festék, a réges-régi ilyes panaszok, mind csupa-csupa gyönyörű emlék, a kártyabajnokság, a kupa, nyaralóhelyeink is mind-mind, Hvár, Jelsza, Szelce, Crikvenica, ahogy levittük az Adria mellé tengernagykodni a kis antarktiszi pingvint, a ma még csak képes lapkoalák, és az ezek meg azok sokasága. De ne folytassunk itt felsorolást, mindez búcsúzás tárgya. A búcsút még mi nem ismerjük, legalábbis a hosszú távút. Ha néha nem voltunk együtt, sose lettetek attól bábuk, élettelen papírdarabok, dobozok, mert vártatok ránk. Eleven kik maradtatok, például fogadtátok a postánk, de akkor majd nem részletezem. Egyébként is ki tudja. Következzék egy kérelem, 25-30 év múlva, ha valaki egy könyvet nézegeti, és erre a lapra vetődik, és kérelmünket észreveszi, és ráér, érdeklődik, kideríti majd hol kell és kinél, én ezt ma honnan sejtsem. Érdeklődik, mondom, ki él a mackók közül, akiket a könyvben megismertem. Ha így tesz, köszönöm, jól teszi. És most elkedvetlenítek valakit, aki ma csak majdani, hogy van merszem kimondani, hogy igazán úgyse segíthet. Kedves medvéim, amíg a sorok megíródtak is eltelt pár perc, és írójuknak a hasa mocorog, hát ebből sem lesz már vers. A vers, tudjátok, lekerekedés. És ez a lekereke roppant tetszik a kismackóknak, játszanak, és így kikerekedik majd valami egész abból, ami félbe maradt itt. Köszönöm szépen.
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem. Tarján Tamás. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadássorozat keretében 2013. április 19-én készült.